Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma eljöhettünk ide a templomba. Olyan régóta nem jöhettünk el. Köszönjük, hogy most itt lehetünk. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te templomodba. Köszönjük néked, hogy megőrizted életünket az elmúlt hónapokban is. Köszönjük néked, hogy nem hunyt el közülünk senki a koronavírus miatt. Nem kellett temetőbe mennünk, sírnál megállnunk emiatt a járvány miatt. Megőrizted életünket, megőrizted gyülekezetünket. Hálát adunk ezért. Köszönjük néked, hogy ma is azért jöhettünk ide, mert meghalt értünk a te egyszülött fiad, és aztán föltámad harmadnapra. És köszönjük, hogy jöhetünk ide, hogy őt ünnepeljük, imádjuk, mindazért a földi áldásért is, amiben részesülünk miatta és általa, de mindazokért a lelki és örök áldásokért is, amik miatta érnek bennünket. Köszönjük néked, atyánk, hogy adtad nekünk a te egyszülött fiadat, hogy benne higgyünk, és örök életünk, üdvösségünk legyen. Boldogok legyünk itt a földön is, és örökké. Köszönjük néked, hogy kérhetünk most, atyánk, a te lelkedért, hogy nyissa meg előttünk az ígét, segítsen bennünket itt is megérteni, életünkre alkalmazni, követni a hétköznapi életünkben. Kérünk, áld meg most Isten tiszteletünket, szenteld meg együttlétünket, nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 122. Zsoltárból olvassuk Isten igéjét, leülve, de tisztelettel, figyelemmel hallgassátok Isten igéjét. Tehát a 122. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Grádicsok éneke Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Ott álltak a mi lábaink, a te kapuidban, ó Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épült, mint egy jól egybeszerkesztett város, ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére, mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők, békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak jót te néked. Drága testvéreim, hosszú hónapok teltek el november óta, amikor legutoljára itt találkozhattunk templomi istentiszteleten, ám hála az Úrnak, ma újra eljöhettünk és megérkezhettünk ide, hogy együtt dicsérjük őt. Erre az ünnepi Isten tiszteletünkre jól illik a 122. Zsoltár, ami a megérkezésnek a Zsoltára. Azért a megérkezés Zsoltára, mert Dávid király írta a népének, hogy énekeljék, amikor zarándokként az előírt vallási ünnepekre a fővároshoz, Jeruzsálemhez, ahol az Úr temploma volt, megérkeznek. Emlékezhettek, hogy a zsidó férfiaknak egy évben háromszor kellett egy-egy nagy ünnepen megjelenni az Úr színe előtt, és tisztelni az Úr nevét. Nos, amikor eljöttek ezek az ünnepek, illetve az előttük álló időszak, akkor a falvakban, a településeken fölhangzott a kiáltás, menjünk el az Úr házába, és összegyűltek azok, akik indultak, és átkelve minden nehézségen odaértek a Szent Városhoz, meglátták, és akkor énekelhették Dávidnak ezt a Zsoltárát. Ennek tükrében nyugodtan mondhatjuk, hogy mi is átkeltünk most egy néhány nehéz pillanaton, a járvány adta vészhelyzeten, Hát átkeltünk, hála Istennek, és most végre megérkezhettünk ide, a közösségünkbe, és örömmel énekelhettünk, gondolhatjuk át az ígét, ami felcsendül közöttünk, odaadóan részt vehetünk az Isten tiszteletében, és aztán megújult szívvel folytathatjuk az utunkat egy hétig. Illik a szánkba is ez a megérkezés zsoltára. Annál is inkább, testvérek, mert a Szentírás egészéből kiszűrhető, hogy Jeruzsálem voltaképp egy hatalmas jelkép. Vagyis túlmutat önmagán egy nálánál sokkalta jelentősebb valóságra, egy emberi szemmel voltaképpen nem látható valóságra, tudnélik, Isten egyetemes egyházára. Jeruzsálem Isten egyetemes egyházának a jelképe a Bibliában. A Jelenések könyve végén, a 21. részben olvassuk, hogy egy angyal azt mondja János apostolnak, jöjj, megmutatom néked a bárány feleségét, aztán elviszi egy magas hegyre, ahol elébe tárul, mint egy madár távlatból a bárány felesége, akit itt viszont már úgy nevez, a Szent Jeruzsálem, ami Istentől szállt alá a mennyből, és benne van az Isten dicsősége. De ez a mennyei Jeruzsálem, amit János lát, nem egy földi város, hanem Istennek a tökéletességbe megérkezett egyháza. Jeruzsálem városa tehát, aminek a történelemben is óriási jelentősége volt és van, és lesz is, az új szövetségi keresztjén Anya Szent Egyháznak a jelképe. Ennek alapítója Isten, illetve Dávid fia, az Úr Jézus Krisztus. Így talán jobban érthető, hogy amit Dávid ebben a zsoltárában, a 122. zsoltárában Jeruzsálemről mond, az még inkább mondható Isten, illetve Jézus egyházáról, és így a gyülekezetünkről is, amiben jelen van az Isten egyháza. Ennek megfelelően úgy osztottam fel a mai igehirdetést, hogy először is szólnék arról, hogy mint egy hívogatólag, jöjjetek a keresztjén közösségbe. Jöjjetek a keresztjén közösségbe. Másodszor majd arról beszélnék, hogy ne csak jöjjetek, hanem csodáljátok a keresztjén közösséget. Harmadszor pedig majd arról szólok néhány mondatot, hogy tegyetek valamit a keresztjén anyaszentegyházért, a keresztjén közösségért. Tehát először is hívogatni szeretnélek benneteket, hogy jöjjetek a keresztjén közösségbe. Az előírt ünnepek előtt, hogy említettem is, a zsidó településeken felhangzott a hatalmas meghívás. Menjünk el az Úr házába! Eljött az ünnep! Menjünk, ahogy az Úr parancsolta, és teljesítsük szent kötelességeinket. Menjünk Jeruzsálembe, az Úr templomába, és tegyük tiszteletünket előtt, és vegyünk részt az ő tiszteletébe, úgy, ahogy az Úr az ő igéjében ezt elénk írta. Kedves testvérek, ehhez a felszólításhoz tudnunk kell azt, hogy az Úr háza, vagyis a jeruzsálemi templom tökéletesen egyedülálló hely volt a zsidóknak a szemébe. A babiloni fogság után voltak zsinagógáik a zsidóknak, mint ahogy ma is vannak, ahol találkoznak a zsidók, ahol felolvassák a Tórát, beszédet mond valaki az írás alapján, de a templom az mérhetetlenül több volt, mint egy zsinagóga. Mert a templomban ott állt az Úr trónja, amit az Úr dicsősége foglalt el. Ott folytak a különböző áldozatok, amiket Isten előírt, az engesztelő áldozat. Ott folytak a hála áldozatok és más áldozati szertartások. Ott zajlott Istennek tulajdonképpen a tisztelete, tulajdonképpen értelemben a tisztelete, persze ha azon kívül is folyt, de ott centralizálódott az Isten tisztelet. Folyt egy ünnepélyes liturgia, aminek az elemeit a Zsoltárok könyvéből lehet egyébként kiolvasni, mert egyéb helyeken nem nagyon találkozunk vele, de a Zsoltárokból kiolvashatók, hogy mit csináltak az emberek az Isten tisztelet keretében. Tehát ez egy nagyon nagy felszólítás volt a zsidó emberek fülének, amikor azt hallották ott a faluba vagy a kisvárosba, menjünk el az Úrházába, nem a zsinagógába, az Úrházába, Az Úrhoz, hogy találkozzunk vele. És ő is találkozzon velünk, és megújítsuk a kapcsolatunkat, a szövetségünket vele. És ő is velünk lehessen, és megáldhasson bennünket. Jöjjetek, menjünk el az Úr házába. Remélem érzékelitek, hogy milyen súlyos és komoly felszólítás volt ez a zsidó emberek fülének. Sokkal komolyabb, mint az nekünk így elsőre tűnik. De milyen jó, hogy elhangzik ez a meghívás, testvérek, azóta is. Ma is elhangzik, holnap is, holnap után is. Jöjjetek, menjünk el az Úr házába. Hallod te is, hallom én is. És ez egy nagy segítség lehet nekünk ahhoz, hogy meginduljunk a gyülekezetünknek a közösségébe. Mások mondják nekünk, nyújtják a kezüket felénk. Jöjj velünk az Úr házába. Te is gyere. Gyere a gyülekezet közösségébe. És mondhatod te is másoknak, a gyerekeidnek, az ismerősöknek, a szomszédodnak. Jöjjetek, menjünk el az Úr házába. Nem küldök másokat, hanem én is megyek. Veletek megyek, ti velem jöjjetek. Jöjjetek, menjünk az Úr közelébe. Ezt a felhívást még Dávid is hallotta. És arról tesz bizonyságot ebben a Zsoltárban, hogy örül az én lelkem. Így mondja, örülök, amikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Örülök, mikor ezt mondják nekem. Ha hallod, testvérem, hogy a kegyesek hívogatnak, a lelkész, a presbiter, a szomszédasszony, a nem tudom kics, mondja, hogy gyere, menjünk, örömmel fogadod-e? Ha igen, az nagyon jó jel. Mert a valódi istenfélők, a valódi kegyesek mindig örülnek ennek a meghívásnak. Dávid valódi kegyes volt, azért mondta, hogy én örülök, ha oda hívnak engem az Úr közelébe, mert én szívesen vagyok az Úr közelébe. Te is úgy örülsz, mert ha örülsz, akkor igazi kegyes vagy. Ha nem örülsz, akkor valami baj van. Akkor valami baj van. Vannak emberek, akiket hívogatunk a templomba, és akkor húzzák a szájukat jobbra-balra. Nagy kelletlenül esetleg egyszer eljönnek velünk, kétszer eljönnek velünk, akkor is csak kritizálják, ami elhangzik, vagy ami történik. Ó, nem megyek én oda többet, nem megyek én oda. Vannak, akik durván visszautasíthatnak bennünket, azt mondják, hogy hát mi közöd neked az én hitéletemhez, hiszek én anélkül is, hogy elmennék az Úr házába, minek menjek oda, ahol ilyen meg olyan emberek gyűlnek össze, ilyen a pap is, meg ilyen a presbiter is, de hogy megyek én erre a népbutításra, jobb dolgom is van annál, meg fontosabb dolgom is van. Na, valaki ilyen savanyúképpen, van, aki olyan dühösen, így fogadják a meghívást, de ez azt tanúsítja, hogy az ilyen embereknek megtérésre van szükségük. Igazi megtérésre van szükségük, bűnbánatra van szükségük, Istenhez való fordulásra van szükségük, kegyelemre szoruló emberek. Nem kell megsértődni rajtuk, hanem újra és újra buzdítani kell őket. Sajnos az ilyesféle emberek gyakran inkább elmennek a Tesco-ba, meg elmennek kirándulni, maradnak az ágyban, ücsörögnek otthon a képernyő előtt, mert ezekben telik örömük. Nekik ez jelent örömet. Mert ez a bálványuk. Ők is istentiszteleten vannak, egy bálvány istentiszteleten vannak. Ezért van szükségük megtérés, hogy az igaz Istenhez térjenek. Őt kezdjék szeretni, imádni, követni. Adjon nekik az Úr megtérést, ti nem ilyenek vagytok. Ti itt vagytok, és nagyon jó lenne, hogyha minden vasárnap így kelnétek föl, hogy de jó, milyen öröm, mehetünk az Úr házába, mehetünk az Úrhoz, hogy tiszteljük őt, és megáldhasson bennünket. És szinte ezzel jönnétek ide az úton, a szívetekbe, hogy örülök, mikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Örömmel jövünk. És olyan csodálatos, hogyha itt örömmel jöttök ide, örömmel jövünk ide, akkor itt egy örömteli közösség jön létre, egy derűs közösség jön létre. Nem fanyalgó, meg szomorú, meg dühös, meg mérges, meg sértődött, meg nem tudom, hogy milyen embereknek a közössége, hanem örömteli emberek közössége. És nincs jobb, mint egy örömteli közösségben együtt lenni. Nem szeretünk gyászoló közösségben lenni. Néha muszáj. De sokkal szívesebben vagyunk egy örvendező közösségben, ahol mosolyognak az emberek, ahol derűsek, ahol együtt lehetünk testvéri egységbe, és dicsérhetjük a mi Urunkat, és ő megáld bennünket. Hát, kedves testvérek, örüljetek. És azért örüljetek, mert hát itt az Úr házába jöhettek. Ne, elsősorban azért jöjjetek, hogy itt együtt lehetünk, ezért is lehet örülni. Hála Istennek, hogy közösségbe lehetünk újra, és nem magányosan kell otthon a képernyő előtt ücsörögnünk. Nagy dolog ez, hogy közösségbe lehetünk. Annak is örülhetünk, hogy nyilvánosan együtt lehetünk. Nem csak úgy lelkileg, hanem nyilvános közösséget alkothatunk. De leginkább annak örüljetek, és azért jöjjetek, hogy az Úr színe előtt megjelenhetünk. És őt tisztelhetjük, és ő megáld bennünket. A templomunk ennek a helye. Ezért teremtettük, ezért hoztuk létre ezt a templomot. Hogy itt legyen köztünk, amikor megszólal az ige. Itt legyen velünk, amikor éneklünk neki, amikor imádkozunk hozzá. Megáldhasson bennünket. Legyen egy hely, egy fizikális hely, ahol a közösségünkben fölragyog, a nyilvános közösségünkben fölragyog az ő dicsősége. És veled ez a legnagyobb dolog, aminek örülhetünk, testvérek, minden vasat, hogy az Úrral találkozunk. Persze annak is, hogy a Jóskával meg a Pistával találkozok. Annak is lehet örülni. Meg hogy nyilvánosan jöhetünk, jaj, de jó, végre. Nem kell otthon ücsörögnünk. De hogy az Úrral találkozhatunk, ami áldott teremtőnkkel, ami gondviselőnkkel, ami megváltónkkal. Hát van ennél jobb, testvérek? Hát szinte a mennyek az előszobájába kell, hogy érezzük magunkat, mert a mennyek országa is ez lesz, hogy együtt leszünk a mi Istenünkkel, és tiszteljük őt, és ő megáld bennünket, ránk árasztja a jóságát, a szeretetét. Hát nehogy az legyen már, hogy én örömmel maradok ki ebből. Hát örömmel ebből nem lehet kimaradni, csak szomorúan. Örömmel részesülni lehet ebbe. És még egy dolgot mondok, ami miatt örülhetünk, testvérek, ha idejövünk. Ezt próbálom valahogy egyszerűen elmondani. Tudnilik, arról van szó, hogy a zsidó emberek, amikor mentek a templomba, akkor ők ott nem csak a papokat látták, nem csak az dobosokat látták, nem csak az egyéb zenészeket, nem csak a szertartást látták, hanem minden, nem csak a szép falakat látták, az aranydíszeket látták, az oltárt látták, a kapukat látták, nem, hanem minden külső eseményben, minden történésben az Urat érzékelték. Az Úr jelenlétét érzékelték. Ha szabad úgy mondanom, hogy a külső formát és a belső tartalmat elválaszthatatlannak látták. És ez más, mint ahogy mi gondolkozunk. A mai ember azt mondja, én arra vágyom, hogy az Úrral találkozok, akkor azt mondja, elmegyek a templomba, hát ha ott majd valami furcsa pillanat következik el az Isten tisztelet során, egy olyan furcsa lelki állapot, amikor megtapasztalom az Urat. Elválasztjuk magyarán a formát a tartalomtól. És ez nem jó. Mert akkor lehet, hogy itt vagyunk az Isten tiszteleten, mindent látunk, mindent hallunk, de vártunk valami exkluzív, ilyen kis áramütésszerű érintést, valami misztikus élményt, valami Isten tapasztalást. És nem jött meg, és akkor szépen hazamegyünk. Hát nem találkoztunk az Úrral. Ott voltunk ugyan az Isten tiszteleten, de az Úr nem volt ott. De itt van. Benne van abba, ami itt történik, testvérek. Értitek? Benne van abba. És ha ezt érezzük és értjük, akkor megint máshogy fogunk az Isten tiszteletre jönni. Mert valóban úgy lesz, hogy itt az énekben, az imádságban, az adakozásban, az igehirdetésben, az igehirdetés hallgatásában, az egész liturgiánkban, ami folyik, Istennel találkozunk. Vele találkozunk, akár érzünk valamit, akár nem érzünk. Az Istennel való találkozás nem egy ilyen valami a dolgok mögött történő, vagy a dolgok fölött történő, valami misztikus, titokzatos, nem tudom én micsoda, amit nem is tudunk szavakba önteni, hanem magában az Isten tiszteletben találkozunk, mindabban, ami itt folyik. Ő vele találkozunk, és ő találkozik velünk. Amikor figyelemmel hallgatjátok az ige hirdetést, akkor Istennel találkoztok. Amikor én itt állok és szolgálok nektek, akkor Istent képviselem. Ha énekeltek, szívetekből énekeltek, az Istennek szóltok, aki hallja ezt. Kommunikáció zajlik. Nem valahol valamire kell várni, hanem magában, az eseményben, a szertartásban tapasztaljuk meg Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét. Ne válasszátok el egymástól a kettőt. Ha megszólal az ige, akkor ott van az Úr, és mi ennek a találkozásnak örülhetünk. Örüljetek, hogyha azt mondják néktek, menjünk el az Úr házába, mert találkozhattok az élő Istennel. De a második pontomra kell térni, ami így hangzik, csodáld a keresztény közösséget. Képzeljétek így magatokat az arándokok helyzetébe. Jöttek ugye messziről Jeruzsálembe. És Jeruzsálemet hegyek veszik körül, ugye? És az arándokok, hogy oda mennek, akkor fölcsatangolnak először is ezekre a hegyekre. És akkor fölmennek nagy nehezen ezekre az ilyen-olyan hegyekre, azaz az utakot vezettek innen-onnan, és egyszer csak eléjük tárult egy völgy, és a völgy jön túl egy hegy, a Sion hegye, és azon ott van a város. Ez egy nagyon szép kép volt. És azt nem csodáljuk, hogy a második versben, így olvassuk már itt a Zsoltárba, ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó Jeruzsálem. És Jeruzsálem, szinte felsóhajtanak az arándokok. Jeruzsálem, te szépen épült, mint jól egybe szerkesztett város. Rácsodálkoztak a városra, mint hogy mi megállunk mondjuk egy szép hegytetőn, azt lenézünk, de gyönyörű ez a kép. Ők is így voltak, de gyönyörű ez a város. És ez tényleg szép volt, ez egy nagyon szép város volt, abban az időben sokkal szebb, mint ma, pláne, hogy ma ott háború zajlik. Látták, hogy körülötte völgyek vannak, a Kidron völgye, a Hinnom völgye, mint egy ilyen természetes véderők veszik körül a várost. Kicsit feljebb pillantottak, nagy erős falakat láttak, amik szikráztak a napfényben rajtak, gyönyörű kapukkal. A falak körül ölelték Jeruzsálem városát, hogy mennek a hegyen völgyön keresztül ott a sziklákon. Körül ölelték, rajtuk ismétlem a nagy kapuk. Ott voltak mögötte a kis házak. Jeruzsálemben nem voltak ilyen nagy terek, hanem ott szorosan egymás mellé épültek a házak. És akkor még följebb siklott a tekintetük, és látták, hogy ott emelkedik a város közepén tulajdonképpen a templom, a salamoni templom a későbbiekbe. Gyönyörű templom volt, azt látták az emberek. Az egész városból a szemléletéből az jött le, hogy ez egy nagyon jól átgondolt, megtervezett és kivitelezett hely, mint egy drága kő szikrázik a bíbor bársonyon, úgy szikrázott az arándokok előtt Dávid városa. Látták, hogy ez nem egy összetákolt sátortábor, nem egy szedetvedett nyomortelep, nem valami hevenyészet, rozog a kunyhók, rendetlen, összehortat zűrzavara, hanem egy szépen épített város. Egy átgondolt város, nem volt semmi hiba rajta, amikor ránéztek. Örömmel töltött el az ember lelkét. Egy kicsit úgy érezhették magukat, mint mikor fölmegyünk a Gellért hegyre, vagy a Halászbástyára, azt lenézünk Budapestre, mert az is nagyon szép város. De itt nem Budapestről van szó, hanem Jeruzsálemről, a Szentvárosról. Hát ahogy ezek az arándokok testvérek rácsodálkoztak Jeruzsálemre, nekünk nem szabad rácsodálkoznunk az Úr egyházára, az Isten Nagy a Szent egyházára, egy gyülekezetre, amire ugyancsak jól illik ez a szó, amit mondtak az arándokok, hogy szépen épült, jól egybeszerkesztett. Hát az Isten népe, egy gyülekezet is szépen épült és jól egybeszerkesztett közösség ebben a világban, testvérek. Maga az Úr alapozta meg ezt a várost, ezt a közösséget az ő igéi által, az Úr Jézus áldozata által. Élő kövekből építi fel. Megváltott, elhívott, újjászült emberekből. Ezekből egy közösséget alkot Isten, aminek a tagjait fölfegyverzi bizonyos lelki ajándékokkal, hogy szolgáljanak a közösségen az ő nevének és egymásnak. Szépen kapcsolódnak egymáshoz a dolgok egy-egy gyülekezetben is. Ez egy nagyon csodálatos terv szerint épült közösség ebben a világban. Az egész világban, az egész történelemben, de itt helyileg is. Szépen épült ez a közösség. Az, hogy milyen szép, milyen szépen átgondolt, tervszerűen felépített közösség az egyháztestvérek, majd az új égen és az új földön ragyog fel mindenki előtt. Úgy, ahogy a Jelenések könyvéből idéztem, hogy a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre. És látják a tökéletességét. Egy kockaként van ábrázolva. egy aranyjal, meg drága kövekkel díszített, csodálatos rend által uralt, harmóniát sugárzó közösség. Hát ez majd csak ott fog felragyogni, mert itt hol ott van rajta valami folt és sömörgőzés, de ott tökéletes lesz. Hát nem szabad rácsodálkoznunk az Isten gyülekezetére, itt helyi szinten is? Dehogy nem. Milyen szépen épült, jól egybeszerkesztett. És itt hadd jutassam eszetekbe, testvérek, a teremtés történetet. Mert a teremtés történetnek az elején van egy ilyen megjegyzés, hogy Isten, amikor szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon elő, ott olvassuk a Mózes első könyve első részének a második versében, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt. És ez a kietlen és puszta, ez azt jelenti, hogy rendezetlen, össze-vissza, kaotikus volt még minden. Utána kezdett ebből a káoszból kiemelkedni a szépen rendezett és jól felépített világegyetem, amit Isten teremtett meg. Az, hogy Jeruzsálemre így néztek az arándokok, hogy szépen épült, jól egybeszerkesztett, ebben ők Isten gondolatát vették észre. Isten miatt ilyen ez a város. Nem emberek miatt, nem a városépítő tervezők miatt, hanem Isten miatt ilyen ez a város. Ő gondolta át ezt így, és ő valósította ezt meg, hogy ilyen legyen. Mert Isten a káoszból rendet csinál. És azért a világban is megfigyelhető, testvérek, hogy Isten a káoszból rendet csinál, egy család általában Isten nélkül kaotikus. Egy munkahely kaotikus, egy gyülekezet is lehet kaotikus Isten nélkül. De ahol Isten igéje szól, és a lélek munkálkodik ott a káoszból, szépen rendezett közösség bontakozik ki. Ugye? Szépen rendezett, és erre a szépen rendezett, az ige által szépen rendezett, az Isten dicsősége által szépen rendezett közösségre, mi rácsodálkozhatunk, hogy az arándokok Jeruzsálemre rácsodálkoznak. Jeruzsálem, te szépen épül. Jól megtervezett, jól átgondolt, szépen, szép város. Hát ilyen a gyülekezetünk, testvérek, csodálkozzatok rá. De folytatják az arándokok a gondolatukat, ahogy ott állnak. Látták, hogy áramlanak az emberek a városba, máshonnan is jöttek ugye az arándokok. És folytatják a gondolatukat a harmadik versben, ahová feljárnak a törzsek, az Úr törzsei. Isten szövetséget kötött Izraellel, 12 törzs. Oda jártak föl az Úr nevének tiszteletére a törzsek, együtt. Hát nem ez jellemzi az egyházat is? Egy gyülekezetet is, hogy feljárnak a gyülekezetbe az Úr gyermekei, az Úr szövetségesei. Mi, ti, feljárunk ide, feljövünk ide, együtt jövünk ide, a nyilvánosság előtt vonulunk ide. Láthatja más is, tudhatja más is, nem suttyomba, nem titokba vonulunk a templomba, hanem a nyilvánosság előtt együtt jövünk a templomba. Egységként jövünk a templomba, mert Izrael népe is egységet képezett, és nekünk is egységet lehet képezni. Az Efézusi levélben leírja nekünk Pál apostol, hogy az egyháznak az egységét, a gyülekezetnek az egységét, egy a hit, egy a keresztség, minden egy, egyesít minket. Ez az egyháznak a legszebb tulajdonság, ami Izraelnek is hosszú ideig a legszebb tulajdonsága volt, az egység. Feljárnak az Úr nemzetségei, kivétel nélkül. És mondják, miért járnak oda? Folytatják az arándokok. Azért, mert így rendelte az Úr. Károli fordításban úgy van, hogy bizonyságul az Úrnak, de pontosabb fordítás szerint ez a mondat azt jelenti, hogy azért, mert így rendelte az Úr. Mert az Úr igéjében megmondta, hogy utaltam is rá már többször is, hogy egy évben minden férfi háromszor jelenjék meg színem előtt. Nekünk is az Úr igéje írja elő, hogy jöjjünk a gyülekezetbe. Vegyünk itt részt. Ez egy engedelmesség kérdése is. Ha otthon maradunk, lustaság kérdése, kényelem szeretet kérdése, mit tudom én minek a kérdése. Ha ide jövünk, engedelmeskedünk. Miért jövünk ide? Folytatják az arándokok, hogy dicsőítsük az Istent. Az Úr nevének a tiszteletére. Azért jön ez a sok népesség itt egybe, hogy tiszteljük az Urat. Érdekes, hogy nem az áldozat bemutatást említi, azért is mentek, de az áldozat bemutatásnál fontosabb volt, hogy tiszteljék az Urat. Az áldozatok is ebbe az összefüggésbe illeszkedtek, annak a szolgálatába álltak. Tisztelni az Urat. Testvérek, kóstolgassátok ezt a dolgot, mert mi is azért jövünk ide, hogy tiszteljük az Urat. Ez az összegyülekezésünknek mindig a legfőbb célja. Az Úr nevének tiszteletére jövünk, amit kijelentett nekünk, amit megmutatott nekünk az Úr Jézus Krisztusban, az ő áldozatában, megmutatta nekünk, hogy ő kicsoda. És úgy érzékeltette velünk magát, mint aki méltó a magasztalásunkra, a tiszteletünkre, a hódolatunkra. Ezért jöjjetek ide mindig, az Úr nevének Isten tiszteletre megyek. Most nem érek rá. Oda megyek, arra érek rá. Minden egyéb várhat. És az zarándokok egyébként folytatják. Azért is mennek oda a nemzetségek az Úr rendelése szerint, mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei. Tudjátok, Mózestől kezdve az Istentől felkent vezető joga és feladata volt Izraelben az igazságos bíráskodás. Ez nem tette feleslegessé azt, hogy Jeruzsálem mellett, ugye az egyes településeken, városokban, a kapuk előtt mindig összegyűltek a vének, és azok is ilyen kisebb-nagyobb ügyekbe döntöttek, de voltak olyan ügyek, amikben nem tudtak dönteni. Vagy úgymond föllebbeztek a perek, felek. És akkor mentek hova? A főbíróhoz, a legfőbb bíróságra. A Jeruzsálembe volt. És a király volt a legfőbb bíra. De mellette ott voltak a vének, ott voltak a papok, közül a legfőbb fejek, a legfőbb vezetők. És ők ott Jeruzsálembe az Isten törvénye szerint ítéletet mondtak az egyes emberek fölött. Volt, akit fölmentettek, volt, akit elítéltek. Az ítélkezés szó az a héber nyelvben, de a magyarban is nem szabad, hogy bennünk ilyen félelmet keltsen. Ez egy nagyon pozitív kifejezés. Ha azt mondták, ítélkezik valaki, valaki felett, akkor ez azt mondták, végre győz az igazság. Az ítélkezés az igazság győzelmét jelenti a hazugság fölött. Ma is ezt kéne, hogy jelentse egyébként a bíróságokon. Sokszor ezt is jelenti, nem mindig. De a templomba, testvérek, itt is ítélkezés van. Isten ítélkezik felettünk. Itt állnak Dávid trónjai, az ítélő székei. Itt áll, és rajta ül a legfőbb bíránk, az egyház legfőbb bírája, Dávid fia, a királyok királya, az uraknak ura, és ő mond ítéletet a gondolataink felett, a hitünk felett, a kegyességünk felett, a cselekedeteink felett, a szavaink felett. Van, amikor fölment minket, van, amikor elítél. És ha elítél, van lehetőség kegyelmet kérni. Olyan csodálatos, mert akkor aztán van fölmentés is. Van kegyelem. Pont a bírónknak az áldozatáért, ugye? Jézus a bíránk, de ő az áldozat is, akiért kegyelmet kapunk. Amnesztiába részesülünk. Hát az Úr házába, testvérek. Na sokan ezért nem nagyon szeretnek egyébként a templomba menni, mert ott ülnek, és érzékelik abból, ami elhangzik az ígéből, hogy az Isten megítél engem, és roppant kényelmetlen helyzetbe hoz. Mert megítéli a hitetlenségemet, az erkölcstelen gondolataimat, cselekedeteimet, ezt, azt, amazt. Nem érzi magát jól az ember, elkezdi furdalni a lelkiismeret. Ah, nem is megyek én oda. Még itten, ó, milyen ítélkező a pap. Nem a pap ítélkezik, hanem az Úr ítélkezik. De megyünk oda, hogy győzön az igazság. Ó, testvérek, csodáljuk Jeruzsálemet, mondja az írás. Csodáljuk, csodáljuk az Úr gyülekezetét, ezt a szépen szerkesztett, jól felépített közösséget. Itt helyi szinten is. Ahová az Úr rendelése szerint följárnak a kegyes emberek, az istenfélő emberek, az Úr nemzetségei. Miért? Hogy ott tiszteletüket tegyék az Úrnak, tiszteletünket tegyük Jézusnak, az Atyának és a Szentléleknek. És engedjük, hogy megítéljen bennünket, ha kell feloldozzon, ha kell megáldjon minket. És az utolsó ponthoz érek, tégy a közösségért, tégy a keresztény közösségért, mert miután az zarándokok így rácsodálkoztak a városra, ott álltak szinte így földbe gyökerezett lábakkal, örömmel a szívükbe, elámulva, elbűvölve a város szépségétől, ezután felkiáltottak, könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Így üdvözölték a várost. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Imádkozzatok azért, magyarul, hogy a városnak békessége legyen, rend legyen benne, harmónia. Miért? Azért, hogy folyhasson benne az, aminek ott folynia kell. Folyhasson benne az Isten tisztelet és az ítélkezés. Az Isten igazsága szerint. legyen ott békesség, mert ha nincs békessége a városnak, ha nincs békesség a te kőfalaid között és a te palotáidban, ha békétlenség van, ha háború van, akkor ott nem folyhat igazán az Isten tisztelete sem, meg az ítélkezés sem. Akkor ott más folyik. Hát testvérek, nem így van a gyülekezetbe is. Kell imádkozzatok azért, hogy a gyülekezetnek békessége legyen. A mi gyülekezetünknek is. Nem, hogy begyövünk ide, azt akkor mindjárt belemarunk valakibe, meg megsértünk valakit, vagy amikor megyünk el, akkor rugunk egyet még valakibe. Nem ezért jövünk ide, hogy békétlenséget hozzunk és szítsunk egymás között, hanem azért, hogy békességet. Békességet. De ezért imádkozni kell. Már amikor jöttök ide, imádkozzatok azért, hogy békességet tudjak oda vinni abba a gyülekezetbe, és annak a gyülekezetnek békessége legyen. És érdekes dolog, testvérek, itt a héber szövegben, mert nem csak az van, hogy hadd kívánjak minden jót neked, hadd kívánjak békességet neked, hanem úgy is lehet fordítani a szöveget, hogy hadd tegyek a te békességedért. Tehát nem csak egy kívánságról van szó a héber nyelvben, hanem egy cselekedetről, konkrét tettekről is. Ne csak, hogy imádkozzatok érte, vagy vágyódjatok, hogy óhajtsátok, hogy béke legyen a gyülekezetbe, hanem tegyetek is raj érte. Ha kell, fogjátok be a szátokat, vagy ha kell, nyissátok ki a szátokat, vagy emeljétek már föl a kezeteket, és fogjatok meg egy söprűt, vagy végezzetek el egy szolgálatot örömmel, értitek, hogy tegyünk valamit a gyülekezetünk békességért. Ha valaki zúgolódik, csöndesítsük el. Ne olajat öntsünk a tűzre. Értitek? Tegyetek valamit a békességért, hogy miért? Azért, hogy a gyülekezet ne egy ilyen veszekedő, megosztott, egymásra haragvó, egymásra megsértődött, ferde szemmel néző emberek közössége legyen, hanem egy béke közösség, egy béke szigete egy békétlen világba. Ezért imádkozni kell, testvérek, mert a sátán, és nem csak imádkozni kell, hanem tenni is, mert a sátán viszont mindent megtesz azért, hogy a gyülekezetek, az Isten egyháza egy veszekedő, zúgolódó, sértődékeny, ilyen-olyan közösség legyen. Lássátok Izraelt a pusztába. Végig jó, hogy Isten könyörült rajtuk, mert ott egymást törték volna meg egy kanál vízbe. Hát mi is ilyenek vagyunk, hogy természet szerint azért imádkoznunk kell ezért, hogy az Úr könyörüljön rajtunk, hogy legyünk a béke emberei. És imádkozzunk, és tegyünk valamit azért, hogy a gyülekezetünk itt is, meg mindenhol békességbe legyen. És folyhasson ebben a békességben, ebben a rendben, ebben a derűben, folytathassuk az Isten tiszteletét. És meghajolhassunk előtte, és ő megállhasson bennünket. És megítéljen bennünket, ha kell, de föloldozzon bennünket, ha kell. Imádkozzatok! Miért? Egyfelől azt mondja a Zsoltárban az zarándok, a testvéreimért kívánom ezt neked, hogy a testvéreimnek is jó legyen. Ha Jeruzsálemben béke van, és ott folyik az Isten tisztelet és a bíráskodás, az mindenkinek jó. Az mindenkinek jó. A testvéreimért kívánom ezt, néked, ó Jeruzsálem, mondja az zarándok. Hát neked is jó lesz, de a szomszédodnak is jó lesz, meg a munkatársadnak is, ha a gyülekezetben békesség van. Mindenkinek jó lesz. Nekünk is jó lesz, akik ide járunk, de akik látnak minket, azoknak is jó lesz. Áldás száll, testvérek, még a környezetünkre is, ha a gyülekezetünkbe békességbe tudunk együtt lenni. Megáldatik a családunk, a munkatársaink, a munkahelyünk. Hát könyörögjetek, és tegyetek valamit Jeruzsálembe, ha másé nem a fele barátaitok miatt. De azt mondja az zarándok, de az Úrért is teszem ezt, az Úrért is, hogy tudnélik, az Úr neve, az ő dicsősége fölragyoghasson közöttünk. Az Úrért hadd kívánjak neked békességet, nem csak az embertársaimért, hanem mert itt lakik az Úr, itt folyik a tisztelete, itt szól, itt ítélkezik, ő miatt, a dicsősége miatt is hadd kívánjam, hogy békesség legyen a te palotáidban és a te várfalaid között. Hát kívánjátok az Úr miatt is azt, hogy a gyülekezetünk rendben, békességbe tudjunk találkozni. És talán azért is, ez is itt van a Zsoltárban, azért is kívánhatjuk az Isten népének a békességét, és ezért tehetünk azért, mert szeretjük őt. Azt mondja itt, legyenek boldogok a téged szeretők. aki szerette Jeruzsálemet, az nem azt akarta látni, hogy ott háború legyen, hanem hogy béke legyen. Az ott élők miatt, az Úr miatt, a felebarátok miatt, mindenki miatt. Hát ha szeretitek a gyülekezetet, akkor imádkozzatok, és tegyetek a békességéért. Ma is, holnap is, minden nap, amikor itt idejöttök. És közben azért legyen ott a kis fejecskétekbe, meg az enyémbe is, hogy aki testvérek az Isten népének a békétlenségét munkálja, aki megosztást, aki botránkozást szül egy gyülekezetbe, annak az embernek jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába, ahogy Jézusunk mondta. Aki másokat megbotránkoztat, aki durván, kegyetlenül viselkedik őt szerető emberekkel, vagy Izraelben is voltak ilyen emberek, volt, akit elnyelt a föld, Kóré és fiai, Dátán és Abirám lázadása. Isten nem áldja meg azokat az embereket, akik a gyülekezeteket, a hívő népet megosztják, testvérek. Ez egy veszélyes dolog, veszélyes vállalkozás. Ne ezért kívánjatok békességet a gyülekezetnek, és ne ezért tegyetek jót a gyülekezetnek, hanem az Úrért, a fele barátait, és mert szeretitek a gyülekezetet. Nos, Jeruzsálem, el kellett jönni az időnek, testvérek, amikor a földi Jeruzsálem elvesztette azt a szerepét, ami hosszú ideig megadatott neki. Mert eljött a Messiás. Eljött Jézus, ott halt meg, a városon kívül, ott támadt fel, ott jött létre zsidókból, és aztán a később keresztjénekből is a keresztjén egyház. Onnan indult el egyébként a keresztjén világmisszió, és aztán, amikor ez a város ellenállt Istennek és a Krisztusnak, az Isten haragja, úgy, ahogy Jézus elmondta, lesújtott reá, és nem maradt kőkövön. Eltűnt a templom, eltűnt onnan minden, ami Jézus Krisztusra mutató árnyék volt, ami az egyházra mutató árnyék volt, és nem is fog ez többet oda visszatérni soha. Szükségtelen. Mert Isten tisztelete ma és holnap, és a világ végéig az Isten egyházában folyik, köztünk folyik, testvérek. És mi ott vagyunk Jeruzsálembe is, meg Tel Avivba is, meg Budapesten is, meg Sopronba is, meg mindenhol. Az Isten egyházá, mi vagyunk a valódi Jeruzsálem. Nos, jöjjetek a keresztény közösségbe, amit csodáljatok, mert Isten műve és Isten dicsősége ragyog benne. És imádkozzatok a békességéért, és tegyetek is a gyülekezet az Isten népe békességéért. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy olyan csodálatos népet teremtettél te magadnak ebben a világban, hogy mondjuk a Heidelbergi KT-ban, hogy a világ kezdetétől fogva annak végéig az igaz hit egységében szent lelke és igéje által egy gyülekezetet hív egybe, melynek hiszem, hogy én is alkotó tagja vagyok. Ó, bárcsak mi is el tudnánk ezt nagy örömmel mondani, hogy tagjai vagyunk a mennyei Jeruzsálemnek. Köszönjük te néked, hogy jöhetünk ide a közösségünkbe. Hívogatnak bennünket. Egymást hívogathatjuk. Jöhetünk másokkal együtt. Köszönjük néked, hogy jöhetünk azért, mert csodáljuk ezt a közösséget, hiszen ez a te teremtésed és a te dicsőséged ragyog benne. És itt folyik a te igazi tiszteleted, és itt folyik a te igazságos ítélkezésed is fölöttünk. Köszönjük te néked azt, hogy csodálhatjuk a te egyházadat, amelyeket megtartasz a világ végéig és azon túl is mindörökre. Köszönjük néked, hogy fölhívtál minket most arra, hogy tegyünk a gyülekezetért, akár imádságban is, mert az is óriási dolog. Könyöröghetünk népünk békességéért, egyházunk békességéért. És köszönjük, hogy arra is hívtál minket, hogy tegyünk is érte, konkrétan, nem csak elméletileg, hanem valóságban is tegyünk a békességért. Köszönjük te néked, hogy te vagy a békesség fejedelme, Úr Jézus Krisztus. Te vagy az igazság, te vagy a szentség. Köszönjük, hogy most is hódolhatunk előtted. És kérünk arra, hogy hadd legyen ez mindig így, minden vasárnapon. hiszen ez az, amiért teremtettünk, ez az, amiben megtalálhatjuk az életünk értelmét, a boldogságunkat, a szabadságunkat, az örök életünket. Segíts, hogy téged dicsőítő emberek legyünk ebben a gyülekezetben, minnyájan. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk, hogy őrizzél meg bennünket a következő napokban. Pünkösdre készülünk, áld meg a bűnbánati alkalmainkat, az ünnepi istentiszteleteket. Legyél velünk otthonainkban, munkahelyeinken. Áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, hogy vedd körül őket vigasztalásoddal, szereteteddel. Köszönjük néked az orgonánkat, kérünk, hadd szolgálja ez is a te dicsőségedet. A haranggal és minden egyéb tárgyal együtt, ami itt van, de legfőképpen hadd szolgáljuk mi, a gyülekezet élőkövei a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy imádkozhatunk népünkért, kérünk téged, hogy állítsd meg ezt a járványt, ha lehetséges, áld meg a védő anyagokat, az oltóanyagokat. Imádkozunk az orvosokért, ápolókért, akik még mindig küzdenek. Kérünk téged, hogy ha lehet, ne térjen vissza reánk ez a nehéz időszak. Segíts bennünket, hogy tudjunk a bajok által is hozzád fordulni, és másokat is feléd terelgetni. Segíts bizonyságot tennünk rólad, hatalmas Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Jeleztem a testvéreknek, hogy szólni fog még az orgona. Most következett el ez a pillanat a hirdetések előtt. Az istentisztelet elején Manuel Rodriguez Coelho C-dur fantáziáját hallgathattuk meg. Most egy másik, ezúttal, ha jól tudom, spanyol zeneszerző, Francisco Correa művét hallgatjuk meg. Ő 1584-től 1654-ig élt. Az a címe a művének, Fantázia a basszus szólam szólójátékára. Köszönjük szépen dr. Szilágyi Gyula egyetemi tanár úrnak és művész úrnak a előadását és a mai szolgálatát. Még találkozhatunk vele, mert reméljük, hogy még megjelenik köztünk. Ő sokat segített ennek az orgonának a beszerzésénél. Ezt tudják meg a testvérek, hogy ő Portugáliában, illetve Spanyolországban nagyon hosszú időt eltöltött tanárként és művészként is élt, és nagy tapasztalatra tett szert. És ez orgona, ez neki egy szívügye volt, és most is az. És hát nagyon sokat segített az orgonának a beszerzésénél, és a beállításánál, és még a továbbiakban is velünk lesz ebben a dologban. Köszönjük szépen tanár úrnak ezt a dolgot. És tartsa meg az Isten jó szokását. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy amikor majd vége lesz az alkalomnak, és megyünk ki, itt is lehet még maradni, nem kell kimenni, de a himnusz után még játszik még egy darabot. Most mondom, hogy José Jiménez F-dur batáliáját, ez egy ilyen csatazene. Nagyon, nagyon érdekes zene, de azt nem akartuk az Isten tisztelet keretében. Egy csatazenét. Ez éppen a békességről volt szó. De ez egy nagyon érdekes stílus egyébként a zenében, ahogy nekem tegnap kifejtette. És hát ez egy nagyon érdekes mű. Úgyhogy ezt hallgathatják azok, akik még esetleg itt tudnak maradni. Azonban hadd térjek át a hirdetésekre. Először is hirdetem azt, hogy a gyülekezeti héttel kapcsolatos adminisztrációt az Isten tisztelet után lehet intézni az udvaron. Lupsa Györgyné testvérünk szeretettel várja azokat, akik ebbe szeretnének előrelépni. Itt kint a csűr alatt lehet majd intézni a különböző dolgokat. Közben megkeresem a hirdető papíromat. Ja, ide letettem. Jövő héten az alkalmaink következőképpen alakulnak. Csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órától lesznek pünkösdi előkészítő bűnbánati alkalmak. Szeretettel hívjuk a testvéreket. Vasárnap és hétfőn pünkösd első és második napján istentiszteletet tartunk a megszokott rendünk szerint. 9 órától mind a két istentiszteleten úrvacsorát is osztunk, így készüljenek a testvérek. Hirdetem a testvéreknek még azt, amiről talán már szó volt egyszer, de most újra hirdetem, hogy az orgonára nem szükséges a továbbiakba adakozni. Más egyéb célokat tűztünk ki a presbitériumban. Akik még mindig az orgonára utalnak, azok ezt leállíthatják, mert az orgonát kifizettük, az rendben van. Azt kérem még, hogy akik esetleg utaltak rá, ezt már hát egy jó pár hónapja hirdettem, még amikor összejöttünk, valamikor az ősszel már hirdettem én ezt, és azóta még mindig jönnek adományok, akik még adtak azóta, ez alatt a második hullám alatt adtak az orgonára, azok jelezzék, legyenek szívesek, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy más célra fordítsuk az összeget. Mert arra szoktuk mindig fordítani, amire kérjük, és akik esetleg az utóbbi néhány hónapban még adtak, tehát november, december és idáig, még mindig az orgonára utaltak, azok nyilatkozzanak ifjú Pauk János testvérünknél a pénztárban, hogy ők hozzájárulnak természetesen, hogy ezt más célra is fordíthassuk. Na, egy ilyen más célról döntött a presbitérium. Van nekünk egy teológiai alapunk, ahonnan több teológiai hallgatónkat is támogattuk eddig, meg támogatjuk a jövőbe is, és most különös támogatásban szeretnénk részesíteni Sipos Előd Zoltánt, aki dombóvári lelkész, ismeritek őt, mert a nagyfiunk, és ő nyert Amerikában egy 3 éves doktori ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy 3 év alatt doktori címet tud szerezni, reméljük, hogy ez sikerül is neki szépen, mégpedig igehirdetés tudományból. Tehát egy olyan gyakorlati dolgot tanul majd, kiváló igehirdetőktől, kiváló tanároktól egy konzervatív teológián. Tehát olyan dolgokat tanul, amit a gyakorlatban tud, akár a maga gyülekezetében is, de szerintem más gyülekezetekben, sőt talán az egész egyházunknak nagyobb hasznára tud válni ezzel a doktori címével. őt szeretnénk támogatni, mert az úti költségét, a ottani szállásdíját, illetve hát étkezési díját, azt nem fizetik, csak a tandíjat fizetik ki neki amerikai keresztény testvérek. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy elődnek erre a tanulmányaira, tud valami kis adományt adni a következő, akár egybe, vagy ahogy a testvérek gondolják, teljesen szabad mindenki ennek az eldöntésébe. Aki tudja ezt támogatni, szeretettel kérjük, hogy címzetesen, akár a pénztárba jelezze, amikor befizet, hogy ezt elődnek. Ha átutal erre pénzt, akkor jelezze átutalás közleményébe, hogy ezt erre a célra szánta kifejezetten. Reméljük, hogy Isten szolgálatába és Isten ügyének a szolgálatába sokat fog ez nyomni a latban. Végül egy szomorúbb hírt jelentek a testvéreknek. Ádók Istvánné halottunk van. Május 18-án 13 órakor lesz a temetés az újszegedi református temetőben. Az elköltözöttben dr. Szilágyi Imre a testvérét gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk az egész itt maradt családnak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.